Szevasztok! Itt a Kultúrsufni 17. epizódja, én Isti vagyok, és itt van velem Panyi.
Sziasztok!
És Laci.
Sziasztok!
És elkezdtük. Nehéz volt, nehéz szülés, de itt vagyunk. Első téma, színház jegyekkel mi lesz? Engem megkeresett ma a Madách Színház az egyik ilyen közönségszervezőjén keresztül, hogy az Én József Attila című darabra, hát nem is tudom, március közepére szóló jegyem, az érvényes lesz január 6-án is, úgyhogy a Madách is elkezdett azon dolgozni, hogy kit és milyen módon lehet újra a színházba csábítani, meg hát nyilván érvényes jegyekkel, ugye ez valamilyen szinten kötelességük is. Én azt választottam egyébként, hogy megyek január 6-án, de egyéb opciók is vannak, mindenféle Madách kupon, meg visszaküldik a pénzt, meg más előadás, meg mindenféle van, tehát látszik, hogy elég rugalmasak. Nem tudom, nektek van-e ilyen tapasztalatotok más színházzal, mozival, egyéb rendezvénnyel kapcsolatban.
A fesztivál szezonra készülve februárra jegyet, az egyiket azt visszautalták kb. Márciusba, a másik elvileg augusztus elején lemondták, de arról még nem írtak semmit, hogy mi lesz vele, szóval szerintem még egy
kicsit... Ez magyar?
Nem, de hogy kanadai.
Azt hittem hazajönnél.
Nem, a sziget, de azt is lemondták. Szóval az egyiket visszautalták, a másikat nem. És akkor januárig kell várnod a következő.
Aha, január 6. Jó, hozzá kell tennem, hogy az Én József Attila az egy nagyon-nagyon régi darab, és évente, nem tudom, pár napot játsszák, jellemzően itt április környékén a költészet napja körül, meg előtte március végén, és valószínűleg nem is játszották volna amúgy se ezelőtt, tehát így átcsoportosították viszonylag messzire.
Nekünk a játékszínben a teljesen idegenekre, hát mondanám, hogy van érvényes jegyünk, de ugye már lement volna a darab, hogyha nem csúszik be ez a pandémiás időszak. Annak kapcsán nem jött hozzánk így info, bár nem is túltuk a weblapot, mert most kisebb gondunk is nagyobb volt annál, mint hogy ezt nézegessük, tehát valószínűleg van tájékoztatás a honlapon, de a közönség szervezői közvetlenül nem nyújt kifelénk sem e-mailben, sem telefonon, de gondolom ott is lesznek ilyenre lehetőségek.
Igen, és szerintem ez brutál meló amúgy, tehát én egy teljesen szimpla, egységsugarú felhasználó vagyok ilyen szempontból, se bérletem nincs a Madácsban, nem járok sokat, nincsen, nem vagyok bennfentes, tehát simán vettem egy jegyet interneten keresztül, és hogyha mindenkit ilyen módon megkeresnek, hát le a kalappal. Tehát értem én, hogy valószínűleg közös e-mailt írnak, meg csoportküldés, meg stb., de akkor is szerintem ez vagány, meg voltam szólítva, ezt kell csinálni, hogyha szeretném egyébként a jegyet felhasználni január 6-án, akkor semmit nem kell csinálni, egy tök világos, érthető levél volt az egyszerű lépésekkel, nem tudom, 3-4 pontba szedve, úgyhogy le a kalappal a Madách előtt ilyen szempontból is. Amúgy én nagyon szeretem a Madácsot, csak kicsit drága, de jó.
Ebben egyetértek. Viszont más részében most nem személyiségből, de szegényeknek nagyon más dolguk nincsen, akármekkora meló is ez, mert effektíve nem tudnak más csinálni, úgyhogy gondolom lehet akkor ilyenkor elég sok erőforrást beleforgatni abba, hogy kinyújjanak a közönség felé, hogy aztán mentsék még a menthetőt ebben a viszontagságos időben.
Igen, ez igaz, de a játékszínnek sincs más dolga, és mégsem működik így. Ugye nekünk közös jegyünk van erre a teljes idegenekre, azt elárulhatjuk. Megyünk randizni Lacival ketten, nem egyébként, mert négyen megyünk, azt hiszem. Ugye? Vagy még valahogy így, és...
Én valós emlékeztem, hogy neked is van jegyed, engem most ugrott be, hogy tényleg nem ketten mentünk volna, Vikivel, úgyhogy bocs.
Semmi baj, hát én majd ott tartom a gyertyát.
És másik előadásra beválthattad volna? Tehát, hogy mit te nem szeretnél januárig várni a darabra, hanem akkor mit te mennél nyáron egymásra vált.
Volt. Volt ilyen valami Madách kupon, vagy valamire lehetett, meg mondom, egy csomó opció volt, de mivel engem érdekel ez a darab, olyan szinten érdekel, hogy negyedszerre megyek erre, tehát nagyon-nagyon szeretem. Hát, hogyha már beszélünk így az Én József Attiláról, meg följött, akkor azt el kell róla mondani, hogy ez egy elég sikerdarab, tényleg nagyon-nagyon régi. Szerintem talán 10 éves is van már, még nincs. És a Madácsnak az egyik musical pályázatára készült, nem ők nyertek, sőt, azt hiszem, hogy úgy volt a pályázat, hogy elő kellett adni egy tervezetet, és aki megnyerte, az megrendezhette a saját darabját, és akkor egyébként egy másik nagyon jó darab nyert, viszont a Szirtes Tamás, aki a Madácsnak a főigazgatója, ő azt mondta, hogy ezt a József Attila darabot ezt nem lehet parlagon hagyni, és fölkarolta, és amellett, hogy nem nyert, sőt, szerintem top 3-ba se került be, és az előbb lehet, hogy rosszul mondta, hogy második lett, mert nem. Ő fölkarolt, és megrendezték, és óriási siker lett belőle. Elég komoly színészek játszanak benne, ugye Posta Viktor játsza, meg Nagy Sanyi Attilát, attól függően, hogy éppen melyik előadásra tudsz jegyet kapni. Előre nem is lehet tudni jellemzően, legalábbis hivatalosan nincs publikálva, hogy Attilát, azt Viktor vagy Sanyi játsza. És nagyon-nagyon jó, meg fülbemászó dalok vannak benne. Egyszer én már negyedszer, de lehet, hogy ötödszörre, negyedszerre tuti. Háromszor egész biztosan láttam, lehet, hogy már négyszer is.
Nekem kettő kérdésem van ennek kapcsán. Egyrészt a személyes véleményedre vagyok kíváncsi, hogy te Team Nagy Sanyi vagy Team Posta Viktor
hát
vagy?
Nagyon jó kérdés, és igazából nem tudom eldönteni. A Viktornak szerintem a fizimiskája, meg így a színpadi megjelenése sokkal jobban hasonlít Attiláira, amit mellett nehéz elmenni, hogyha egy ilyen életművet próbálsz felölelni, és hogy hasonlít rá egy kicsit is a színész, akkor az úgy jól tud esni. Én azt gondolom, hogy a Sanyinak amúgy jobb hangja van, de a Viktorral sincs semmi baj. Tehát őszintén én már bármelyikőjük ott van, örülök neki, meg jól játsszák a darabot, így
meg már annak is örülsz, hogy te ott vagy.
Persze, tényleg mindenhonnan néztem, lentről, páholyból, emeletről, mit tudom én. Tehát
színpadról.
Már igen, meg tényleg nagyon jók a dalok.
Jó.
Le is lehet amúgy tölteni. YouTube-on is meghallgatható. Szerintem fönn van az egész darab is YouTube-on, viszonylag relatíve jó minőségben. De azért
Spotify-on is fönn van egyébként hallgatható.
Igen. Bár ott nem ők éneklik, hanem valamelyik híres magyar énekesnő van az előadók között. Most ezt nem tudom megmondani, emlékeztem rá, de most nem ugrik be a nevük, úgyhogy most a hallgatók biztos kiabálnak, akik ismerik és kiabálják a neveket. Nem ugrik be.
És a másik kérdésem, ami még eszembe jutott, hogy ha nem az Én József Attila nyert meg, akár nem is került be a top 3-ba, ugye ez kérdéses, akkor azt tudod esetleg, hogy mi volt az, ami nyert? Mert ugye az is megrendezésre került a szabályok alapján.
Tudtam, de most nem tudom megmondani sajnos. Majd ha eszembe jut, akkor bemondom. Az egy másik nagyon híres musical abból az időszakban, a Madácsban, hogyha ez így segít, 2011-2013 körül. Ti se tudjál. Most visszakérdezek, és most mind a hárman bejövünk, mert senki nem készült. De...
Majd akkor a show notes-ba írt be.
Igen, inkább nem mondjuk semmit, mert aztán meg ilyen a helyreigazítás.
Így. Jó, úgyhogy remélhetőleg hamarosan érkezik vissza a színház szezon. Mert hogy ugye a nevünk is Kultúrsufni alapvetően, és amióta elindultunk, szerintem azóta nem lehetett kulturálódni, sehova nem jutottunk el, szinte kizárólag olvasni lehet, meg filmeket nézni. Én megmondom őszintén, filmeket se nagyon
játszani
nézek,
is
tehát
lehet,
amennyi
is
időm van. Hát az mérsékelten, ott még nem tartunk.
De hát ugye a film kultúra, akkor a játék is.
Nem, ezzel maximálisan nem értek egyet. Van olyan játék, aminek vannak kulturális elemei, de az elenyésző. A filmművészet azért annál jóval kiterjedtebb. Most nem azt mondom, hogy a következő Vin Diesel film az magas kultúra, de azért nem tudom, Milos Formant nézel akkor?
Akkor Marvel-t se sorolod oda, mint kulturális.
Hát, persze, hogy nem. Ettől még imádom. Tehát nagyon szeretem nézni, de ettől még nem lesz kulturális élmény. Tehát érted, ez két külön dolog, hogy te valamit szeretsz nézni, én a Jason Statham-es akciófilmeket is szeretem, mert szórakoztat, és jó pofa, és vicces, és jó akciófilm, de ettől az még nem lesz egy hogy mondjam, értékrendet bővítő, vagy értékrendet adó valami.
Lehet.
Tehát ez két külön entitás, vagy külön fogalomrendszer szerintem.
Lehet benne. Nem azt mondom, hogy a két órából két órát növeli a kulturális szintedet, de lehet, hogy van egy mondat.
Persze, mindenben lehet ilyen. Egyébként a Vizi Márton énekli az Én József Attilán a férfi szólamokat szerintem, de ő volt a zeneszerző, de szerintem énekelni is ő énekel, és mellette valamelyik énekesök, aki ezt még segít neki.
Amúgy meg visszatérve, az első adásunkban volt kultúra, mármint színház formájában.
A legelsőben.
Igen, a legelsőben. Amikor még... Jó, de csak most ilyen magas művészet. Hát szóval, hogy ilyen nem filmművészetre gondoltam. Úgyhogy ennyi kultúr jutott a sufniba.
Igen, meg voltak más is. Na mindegy, de hogy most újra indul a színház szezon, lesznek szerintem darabok, mert mi egyébként nagyon szeretünk járni. Én egy olyan évent, egy nem tudom, 5-6 darabra biztos elmegyek, ami önmagában nem olyan sok, hogyha így lebontod, de ha állat, van az több is. Van az szerintem 10 is, egy ilyen másfél havont eljutok-e egyre, úgyhogy azokról majd lesz beszámoló. Jó, kicsit más téma. Adáson kívül már beszéltünk itt a srácokkal arról, hogy itt az otthoni iroda, asztalszékek, ki minél hogyan dolgozik, viszonylag nagy keletje van a különböző podcastekben, csatornákon, Telegram csatornákon annak, hogy ki min dolgozik, és hogyan vészeli át itt a karantén időszakot. Ugye nem biztos, hogy mindenki sejtette, vagy gondolta, hogy ezért itt ez minimum 3 hónapig fog tartani. És így a közepén elkezdtek beszerezni emberek különböző eszközöket, székeket, sarokasztalokat, nem tudom én, elektronikus kütyüket, és én is eljutottam oda, hogy most már kinéztem, hogy mit fogok venni, csak két hete nem tudok online rendelni az IKEA-nál, úgyhogy ezen még dolgozni kell. Nem tudom, hogy nektek így mi a tapasztalat, tehát így otthon. Ugye Laci, te most költöztél, te élvezed azt, hogy új környezet.
Ja.
De hogy vásároltatok valamit, ami segíti azt, hogy mondjuk azt egyenesen üljetek? Vagy ne görnyedjetek egész nap? Vagy erre mi a megoldásotok?
Én röviden tudok válaszolni, nem. Én a konyhaasztalnál ülök, van ott egy kipánázott szék, amiben igyekszem néha nem görnyedni. Az a baj, hogy én sajnos hajlamos vagyok erre, szóval mindig érzem, hogy igen, kéne valamit figyelni erre, meg kéne valamit beszerezni, hogy ne görnyedjek annyit, de hát ez eddig nem történt meg. Mint ahogy mondtad, ugye a költözés miatt is most nem az volt az első, hogy ezeket beszerezgessük. Plusz én nem is igazán úgy készültem, vagy úgy készülök, hogy most olyan sokáig itthonról dolgoznánk, aztán meglátjuk, hogyan alakul, mert azért itt pedzegették most a melóban, pont ma volt erről szó, hogy azért lehet, hogy nyár vége lesz a legközelebbi időpont, amikor vissza lehet menni, persze még semmi sem fix. Uh-huh. Úgyhogy ha továbbra is arra mutatnak a dolgok, akkor lehet, hogy azért elkezdek nézelődni. Nyilván nekünk ugye itt a lakásban a helyből adódóan is korlátozottak a lehetőségek, most ilyen bazi nagy asztalokat, székeket, vagy egy ilyen külön munkállomást létrehozni, arra nem lesz mód, de majd lehet, hogy valami, ha más nem, egy darab széket beszerzek, mert mondjuk azért ez nem a legkényelmesebb ez a konyhaszék, még ha párnázott
mindenképp is. Kell szerintem olyan, ami tartja a derekat, tehát én jelen pillanatban is görnyedek, és jól esik görnyedni, de nem túl egészséges, tehát olyan kell, ami tartja a fejet, nyakat, illetve ott a derekat is, ami így a kétszeres S-salakban görbült gerincoszlopot normálisan megtartja. Ugye ezt így mondják? Én itt tanultam biológiából, és akartam vele menőzni, de aztán lehet, hogy már nem így működik a gerincoszlop, hogy 20 éve az talán evolúció az kitett magáért, nem valószínű, ugye?
Hát azért nem 20 év alatt működik az, szóval legjobb tudomásom szerint még mindig mi van, ahogy mondod.
Jó, Panyi, nálad mi a helyzet?
Én is konyhaszéken, vagyis igazából nem konyha, ami ebédlő asztal szék, és igen, azon én is görnyed. Én azt hittem, hogy ki tudom húzni tovább, aztán kezdtem rájönni, hogy lehet, hogy nem, ezért a feleségére ültem át, de egyébként az sem az igazi, de mondjuk a konyhaasztalhoz képest itt 80%-kal.
És hova ül? Tehát adja 8 óráig nem hagyod leülni.
Nem, van egy csomó más, csak...
Oké, a kultúrsufni hivatalos véleménye az, hogy ettől maximálisan elhatárolódunk, a feminista támadásokat elutasítjuk, és ez Panyi magán
ügye. Ez nem támadás. Nem. Van egy csomó másik szél, ahol le tud ülni, le tud feküdni.
Óriási.
Milyen székek vannak ott, hogy fekszetek?
Kanadai széken feküdni. Ez igen.
Van kanapé, ágy, csomó helyen lehet.
Jó, mennyi, engem megvettél.
És megvettem egy billentyűzetet, hogy magasabbra tudjam helyezni a lábam.
Mutasd meg, kérlek, a kamerának.
A Dell billentyűzetemet és egér kombinációmat.
Igen, ez egy wireless billentyűzet lesz? Nagyszerű. A hallgatóknak elmondjuk, hogy ez egy fekete, viszonylag nagy méretű billentyűzet.
Mindenképpen.
Namlokkal és
mindenféle. Igen, igen, az mindenképpen. De az is hozzájárult, hogy ezt utána rá tudom dugni az Xboxra, és utána a feleségem tud játszani.
De a billentyűzet az nem kell hozzá, az is?
Azért kell hozzá témaváltást, mert egyébként akkor a kontrollert félig be kell kapcsolva hagyni. És az meg, mivel nem nyúlsz a kontrollerhez, csak az egérhez nyúl hozzá, az negyed óránként kikapcsol.
Á, trükkös.
Utána rájöttem, hogy ezt a kontrollert le lehet dugni USB, micro USB-vel szintén az Xboxra egy másik portra, és akkor folyamatosan bekapcsolva van.
Még annyit visszatérek az eredeti témánkra, hogy én bekantasztalokat néztem, és nem tudom, hogy a hallgatók erről mit gondolnak, az értékelések alapján nagyon-nagyon jó, és itt a többiek lehülyéztek, hogy én miért akarok ennyit egy asztalra költeni.
Azért valakinek mondjuk el, hogy milyen az az asztal, mert én ennyiből nem tudnám, ha nem beszéltünk volna róla.
Hát mindjárt mondom, mert az asztal az igazából olyan, hogy négy lába van, meglepő van, és van egy asztallapja. Plusz elektromosan állítható a magassága mellékesen. De ennyi. Jó, és azért mondjuk el, hogy ez viszonylag igényes kialakítású, tehát ilyen minimalista jellegű.
IKEA-ról beszélünk.
Azt nem mondtam az előbb.
Igen, igen. Jó, de a minimalistához. Azt tegyük hozzá, hogy van egy olcsó változat, ami
nem... Már nem annál a verziónál vagyok egyébként, amit múlt héten mutattam nektek adás után, hanem egy másiknál, és ennek nincsen nem elektromos változata, mert ez egy sarokasztal, kicsit nagyobb, és mivel sarokba akarom rakni, így nagyon-nagyon frankó lenne, hogy így ki tudok fordulni belőle.
Az már jobb. Jobb. És tehát a sarokba be tudod rakni, és a sarokba szintén az egész sarokasztalt fel tudod emelni.
Így, ahogy mondod, és szerintem valami 10 000 forinttal drágább, mint a nem sarok. Most azt nem mondjuk be az összeget, mert
miért nem?
Az eredeti is nagyon drága. Jó, bemondhatjuk, ugye 140 000 forint környékén van a sima, és
nem,
150
volt. 100.
Nem, 140 valamennyi volt, és ez meg 150 valamennyi, pont 10 ezer.
Tehát akkor 150 vagy 160.
Nem 149 volt, mondom, hanem 140 valamennyi. Mondom, hogy nem. 144 volt egyébként, ha érdekel, meg 154, azt hiszem. De valójában mindegy is, mert 1000 forinton ebben a volumenben gyakorlatilag teljesen nem számít.
És a sarokasztal az ugyanakkora, mint a lapja?
Nem, kicsivel nagyobb, de nem sokkal. Meg úgy folyamatosan bővül ki, tehát hogy folyamatosan nagyobbodik a saroknál, úgyhogy ahol vékony, ott körülbelül ugyanannyi, de ahol vastagabb, ott meg nyilván
ott egy vastag, igen,
pár tíz centivel nagyobb már.
Igen, és ugyanolyan arányú a mind a két jobb oldal, bal oldal? Tehát nem az egyik sarok része hosszabb, hanem pont ilyen.
De nem ugyanolyan arányú, nem pont ugyanolyan hosszú, pont olyan, amilyen nekem kell. Tehát a sarok rész a forduló után ott már csak kisebb kitüremkedés van, vagy kiterjedés, ami pont jó, mert nekem egy teljes sarokasztal, ami mind a két irányban ugyanolyan kiterjedés, az nem férne el, mert itt...
És lehet választani a lapot? Mármint, hogy tegyük fel, hogy a másik irányban van a sarok.
Nem tudom, hogy lehet-e választani, nekem nem is kell, pont jó irányban van a sarok.
Na, az jó. Akkor az előzőt nem ajánlottam, így már megértem ezt a választást.
Így már approved?
Így már approved. Mert akkor tényleg nem tudsz mit csinálni, pont egy sarok és motor, tehát hogy nincsen belőletek erős, akkor ez nyer. És
Na, Panyi, jóvá hagyta, mehetsz megvenni.
Meg sikerül. Beülsz a kocsiba.
Nagyon kedvesek vagytok, hogy azt gondoljátok, hogy én két hete azért nem rendelem meg, mert Panyi azt mondta, hogy disapproved, hanem inkább az van mögötte, hogy az IKEA az folyamatosan az online rendelésének a korlátaival küzdik, és a kapacitásai elég végesek.
Ó, várjál, valamit
akartál. De ezért próbálkozom. Na, mit akartál?
Ezzel kapcsolatban az asztal.
Mondok, azzal addig így betűzném, hogy itt beszélgetünk ilyen 150 000-es asztalokról, meg mindenféle Apple termékekről, aztán csodálkozunk, hogy 50 000 jelentkeznek informatikai képzésekre, amikor...
Meghoztuk a kedvet. 50-nél vagyunk? Amúgy 38 000-et olvastam egy hét után.
Nem, lehet, hogy akkor csak, azt mondom, hogy az első nap volt 15, aztán hozzáadtam párat, de lehet, hogy akkor csak 38, most a nagyságrenden olyan sokat nem változtat.
Egyébként tényleg nem. Jó, én ugranék, hogyha Panyi...
Nem jut eszembe. Nem. Ugorhat.
Jó, majd térjünk rá vissza, hogyha...
Panyi timeout-ot.
Ezért rosszak az aszinkron hívások, még elindítod, aztán sose jön meg a válasz. Jó, ha már karantén... Nem, ha már nem karanténről nem akarunk beszélni, de Neil Gaimannak, így ejtik, Laci? Gaiman?
Gondolom. Nem tudom, miért nem kérdeztem tőle?
Jó, nekem is írt SMS-be, de azt nem mondta, hogy ejtik a nevét. Kis térre volt szüksége. Hogy nézett ez ki? És elköltözött emiatt.
Na, hát igen, az úgy volt, hogy ugye Neil Gaiman a feleségével, a családjával az új-zélandi házában viselte a jelenlegi járványhelyzetnek a nehézségeit, és nem tudjuk, hogy pontosan mi történt, mert értelem szerint nem részletezte, de hogy pontosan idézzem, úgy fogalmazott, hogy a feleségével megegyeztek abban, hogy adniuk kell egymásnak egy kis teret. Na hát így első nekifutásra ez a kis tér egy 18 ezer kilométer lett. Mikor fogta magát az író úr, felült a repülőre, és Új-Zélandról átrepült a skóciai Skye szigetén lévő, nem biztos, hogy így kell kiejteni, Skye Y-a, szóval Skye szigetén lévő, hát ilyen hétvégi házába, ahol a hatóságok ezt kitörő örömmel fogadták, amikor mindenkinek megmondtak, hogy legyenek szívesek, ne jöjjenek ide a hétvégi házakba most itt a járvány közepén, mert nem hiányzik nekik, hogy behúzoljanak vírusos, szóval vírust. Főleg, hogy egy gócpontot találtak egy közeli idősek otthonában, szóval mindenki maradjon otthon a kis popsiján, úgyhogy persze akkor jött a média felhajtás, hogy hát ő meg átment, akkor erre oda bekopogtak a rendőrök, hogy mondtak, hogy hát te meg mi vagy itt, és akkor finoman felhívták a figyelmét, hogy ezért legközelebb próbálja már meg elkerülni, és ha már itt van, akkor most már tényleg maradjon itt, és ne rohangáljon vissza. Úgyhogy ha már ilyen nagy balhé lett ebbe az egészből, akkor utána a Neil Gaiman is mondta, hogy igen, sajnálja, ez hülyeség volt részéről, gondolja is, hogy a hatóságoknak ki se gondja is nagyobb annál, mint hogy őt besztrágassák meg az ő megkérdőjelezhető döntéseivel foglalkozzanak, úgyhogy elnézést kér mindenkitől, most már nyugton lesz. Úgyhogy
de ennyi és a feleségével nincs valami szaftos pletyka, hogy miért kellett 18 ezer kilométerre mennie?
Hát nem egy olyan kitárulkozós emberről van szó, nem részletezte, de azért gondolom, hogy nem lehetett olyan könnyen elviselhető az az otthoni légkör, ami azt eredményezi, hogy a világ túlsó felén akarom a járvány közepén a szeretteimtől távol tölteni az időmet, szóval...
Igen, Új-Zélandon biztos nehéz lehet az élet.
És gondolom nem 30 négyzetméteren voltak ketten.
Szerintem se.
Új-Zélandon.
Valószínű.
Szerintem sem ez a helyzet, igen. Lehet, hogy ott is ilyen bazinai mérges pókok rolgálnak jobbra-balra, és abból lett elege.
Vagy az lehet, hogy ott se szállított ki az IKEA, és elugrott ott a skót, nem tudom milyen Edinburgh IKEA-ba, és utána ment le vidékre. Ez ugye erről ugye nem szól a fáma.
Az írónak is fontos az asztal, hát valami nézni kell. Aztán...
Persze, mi írjon iPad-en, mint a hülyék. Ja,
ez az.
Jó, ha már hülyék, Elon Musk hülye?
Lehet, hogy adjára ment a bezártság. Az 5000 négyzetméteren.
Tehát mi történik Elon Musknál? Csak hogy egy-két dolgot, én most olvastam amúgy a könyvét, nem most egy hónapja kb. És nem is az ő könyvét, hanem Ashley Vance-nek a könyvét Elon Muskról. És erről annyira nem akarok beszélgetni, meg mondani se dolgokat, úgyhogy nem tudom miért
örülünk,
hoztam
be. Örülünk, hogy hoztad ezt a témát.
De ajánlod, vagy nem ajánlod? Ezt tegyük hozzá azért, mert nehogy így. Olvastál egy könyvet, de ne beszéljünk róla.
Véleményes, nem volt rossz a könyv amúgy, azt hiszem 4 csillagot adtam rá Goodreads-en, hogy mi az a Goodreads, azt meg majd jövő héten megbeszéljük. 5-ből. Tehát nem rossz a könyv amúgy. De hogy Elon Musk-kal mi újság? Tehát ugye volt az a hír, hogy ilyen furcsa nevet adott a gyerekének, de ezt annyi helyen kivesézték, hogy erről szintén nem szeretnék beszélni, csak ha ti nagyon-nagyon akartok. Tehát ezt ismerjük, mindenki olvasta, ezzel volt el az internet. De amúgy mi történik? Tehát ugye újra nyitotta a gyárát Fremontban, annak ellenére, hogy nem lehetett ilyeneket csinálni még Kaliforniában.
Nem, az ugyan, hogy Kaliforniában lehetett. Kalifornia azt mondta, hogy utána a megyék úgy döntenek, ahogy akarnak, és a Fremont, nem tudom hol van.
Fremont,
azt hiszem. Annak a megyéje úgy döntött, hogy ők még nem nyitnak ki. És ezen teljesen felháborodott, hogy nehogy már itt megmondják.
De Fremont Kaliforniában van.
Igen, de mert Kalifornia, az állam azt mondta, hogy a megyék döntik el, hogy most kinyitnak, vagy nem.
Ja, hogy a kisebb egységek, oké.
És a szomszédos megyében jó volt, és akkor erre azt mondta, hogy akkor ő átmegy Texasba, mert éljen Texas. És ott helyeselték, igen.
De egyébként ez Fremont, ez Palo Alto mellett van, ha jól látom, megsejtem. És ez az volt a viccben, hogy Twitteren követtem egy szálat, ami ezzel foglalkozott. Musk az kicsit kiakadt, hogy mi az, hogy ők nem nyithatnak ki, meg stb. Erre Donald Trump válaszolt neki, hogy ja, egyébként ott Kalifornia kormányzójának engednie kéne, hogy az Tesla kinyithasson. És utána megszólalt a Palo Alto-nak a polgármestere, vagy főpolgármestere, hogy igen, ő mindent megtesznek, hogy ott ők segítsék ezt a munkát. És akkor a Musk visszaírt a Donald Trumpnak, hogy thanks. Tehát, hogy így elképeszt, mármint, hogy köszönni szépen. És
és aztán meg a Lily Wachowski, aki a Matrix egyik rendezője, meg gondosan elküldte mind a kettőt melegebb éghajlatba, kevésbé szalonképes formában, ezt is olvastam, csak kizárom.
Én ezt nem olvastam, ez mi volt? Miért küldte el?
Hát pont ez a gyárnyítás miatt a Muskot is, meg a Trumpot is gondosan kiosztotta a rendező, ez is én nagyon futott a sajtóban, mert sajnos a filmekben már olyan nagyokat nem gurítanak a Wachowski testvérek, akik hát fivérek voltak, most már nővérek lettek, de még ilyen, ilyen beszólogatással, ilyen beszólogatásokkal még azért néha feltűnnek, szóval ő azért szájára vette a témát egy elég szabad szájú stílusban.
Reméljük, hogy más nem vett a szájára.
Az volt a legjobb még az ilyen Twitteresben, hogy amikor Musk beírta, nem tudom, a Twitterre, ugye ez is a Twitteren nagyon jó, hogy 5 évvel ezelőtt vagy 6, hogy hallgassatok a tudósokra, ha nem, akkor álljon itt ez, és ezt valamelyik tudós írta. És ezt így beírta Musk, és erre így valaki ezt beírta neki, hogy amikor most azt mondja, hogy hello, nyissunk ki, akkor hello, hallgass a tudósra, amit 6 évvel ezelőtt éned mondott.
Aha, tehát már nem az álláspont.
Igen, de ugyanez megy Trumpnál is. Trump is valamit 10 évvel ezelőtt mondott Obamáról, hogy ne úgy csinálja, most ugyanazt csinálja.
Jó, hát ez annyira a politikusoknál, hogy ezt kár is.
Jó, igen, a politikusoknál kell, de akkor most Musk, akkor mit csinál? Tehát, hogy azt én se értem. Lehet, hogy amióta a gyereke van, megőrült.
Én nem tudom, mit művel, de ugye már kétszer megérte, hogy majdnem csődbe ment a Tesla, gondolom harmadszorra is valami hasonló történhet, bár nem tudom, mert azt hiszem, hogy az első negyed évben a Tesla volt az egyetlen olyan autógyártó, aki növelni tudta az eladásait az egész világon.
És most meg elkezdik visszavonni, mert hülye.
Miért?
Hát jó, ez is ugye nyilván nem, mert ugye ez is a legtöbb, hogy a legtöbb ember nincsen fent Twitteren, és ezeket nem követi, és ugyanúgy megveszi, mert azt hallja, hogy jó, de van egy csomó.
De mi azért, mert Twitteren valaki mond valamit, attól nem lesz kevésbé jó, vagy jobb.
Ez így, mondjuk ez is így.
De ha már még Twitteren rugózunk, ugye a Musk normális, nem normális témakörben, tehát ilyeneket írt ki, sokan azt gondolták, hogy feltörték az accountját, de állítólag nem. Tehát ilyeneket írt ki, hogy a Tesla az túl van értékelve, túl drágák a részvények. Konkrétan. Ilyen üzenetei voltak.
Uha.
A gyárnyítás előtt. Azt hiszem bukott is a Tesla instant jó pár százalékot, ami amúgy visszakorrigált egy-két
hát
nap alatt.
Persze, mert ugye, ha ezt mondod, bár már ugye nem a Tesla vezér, mert Tesla vezérként ilyet mondasz, akkor ugye az hatással van mindenre. Lehet, hogy akart venni egy pár részvényt. Lemegy, gyorsan vett, azt visszamegy.
De ilyenek miatt már olyan szinten megbüntette az amerikai gazdasági hivatal, amit nem tudom, hogy hívnak, de biztosan nem így, ugye Magyarországon hívják gazdasági versenyhivatalnak, hogy azt hiszem akkor pár éve volt az, hogy le is kellett mondani a CEO-ságot.
Igen, pont amiatt, mert olyan...
De most is CEO amúgy.
Nem, most nem CEO. Nem lehet CEO.
Pont ha beírod, hogy Elon Musk, akkor a Google kírja, hogy CEO, de amúgy aztán valami Goldsmith, vagy Gordon, vagy valami ilyesmi a CEO hivatalosan.
Jó, igen, papíron, igen. Tehát ez is tipikusan, hogy papíron nem ő az, de igazából érted, attól még, hogy mond valamit, attól elhiszed neki, mert hogy tudod, hogy a háttérben nagyon ő irányít.
Figyelj, beírod, hogy Tesla CEO a Google-be, akkor kijön, hogy Elon Musk 2008. októbere óta. Én ezt nem bírom követni, de emlékszem erre a hírre, hogy le kellett mondani pont az ilyenek miatt, mert ezt csinálta.
Igen. Szerintem nyilván attól még oda van írva.
Szóval ezért érdekes.
Meg nekem az rémlik, hogy azért a Tesla-nak az igazgatói tanácsa azért nem fogadta kitörő örömmel az összes ilyen álmú futását, amit Twitteren meg a médiában egyszer-kétszer eljátszott, mert pont azt hiszem ez a ominózus túlértéket Teslás tweetek után így szólt, hogy én most már egy kicsit maradjon már nyugton, legyen szíves, mert nem feltétlenül tesz jót a cégnek, legalábbis mi az ő szempontjaikat illeti.
De azt gondoljátok el, hogy egy Sundar Pichai a Google-nél kitolna egy ilyet, vagy az Alphabet-nél kitolna egy ilyen hírt, akkor nem korrigálna vissza két nap alatt a piac. Szerintem Elon Musk-nál be van árazva, hogy ő egy ilyen Twitter freak, meg ugyanez a Donald Trumpnál is.
Igen, tehát, ez be van, igen. Tehát, hogy már nem hisznek el mindent, ami oda van. Mit tenni, marketing, PR, stb. Ez van, hozzá tartozik, és nem hisznek el neki más semmit. Nyilván az
nem
elején
is az, hogy nem
még,
hisznek el.
Mit tenni, 2010-ben, amikor beírta, akkor nyilván azzal korrigálta a piac, mert azért elhitte, de most, hogy ilyen hülyeségeket ír már...
Igen, ez is benne van, de nem csak erre gondolok, hogy ezt áraszták be, hanem, hogy ő egy ilyen személyiség. Tehát Twitteren éli az életét, vagy az életének egy részét, ott megoszt dolgokat, fele igaz, fele nem, és itt rákapcsolódok arra, amit te mondasz. Tehát így az egész személyisége be van ilyen módon árazva. De mondjuk nem tudjuk megválaszolni, hogy most normális, vagy nem normális, ugye azt tudjuk, hogy a zseni meg az őrült között egy hajszál a különbség. Én még továbbra is azt gondolom, hogy ő inkább a zseni kategória, amiket művelt, főleg olvasva a könyvet, hogy mennyiken múltak dolgok, hogy egyébként nem a híd alatt van, hanem persze nem lenne a híd alatt, de nagyon komoly csőd közeli dolgok voltak, tehát a Teslánál volt olyan, hogy egy hónapnyi készpénztartalékuk volt, vagy legalábbis ami így pénzé lehetett tenni, könnyedén.
De igazából azért mondjuk, hogy megkantad már a vírus miatt, hogy az majd, tehát kb. Az jön le, hogy hülyeség ez a vírus, nyissunk újra mindent. És amint úgy mond, mérnökként, ugye rá is van látva, hogy a tudósok mit csinálnak, stb., hülyén veszi ki magát. Mert az, hogy azt mondja, hogy mit csinál, mint lángszórót csinál, Tesla lángszórót csináljon, tudod, az ilyen hülyeség, csinálja. Tehát az se normális, de azt csinálja, mert az semmi. De az, amikor ellent mond a saját magának, meg a tudósoknak, az a furcsa az egészben. Meg az, hogy tönkreteszi a Teslát, tegye tönkre. Csak így most kvázi kihasználva az, hogy ő híres, ellene megy mindennek.
De attól, hogy valaki tudós, szerintem most azért beáraszták a tudósokat is. Mert nem biztos, hogy mindig a tudósnak van igaza. Mert ott volt most nem tudom, a Puzsérnek hallgottátok-e az utolsó podcastjét, amiben arról beszél, hogy az angol járványügyért felelős ilyen, hát valami orvos vagy szakértő, az ennyire nagyot bukott. Tehát mondták, hogyha nem lesz, nem egyet visszalépek. Tehát ugye a Boris Johnson az a svéd irányt akarta tolni, ezt lehetett tudni, meg erről beszél is egyébként a Puzsér, hogyha valaki ezt nem tudta volna, viszont volt az a csávó, akinek most nem ugrik be a neve, de a Puzsér podcastjében elhangzik, aki azt mondta, hogy ha ezt csinálják, akkor 500 000 angol fog meghalni, vagy brit. És a Boris Johnson nyilvánvalóan megijedt, végül teljes zárás lett, de olyan szinten lett teljes zárás, hogy sokkal durvább zárás lett, mint Magyarországon. Tehát ki nem lehetett menni, nem lehetett találkozni családtagoknak sem egymással, hogyha nem együtt laktak, ez mondjuk azért elég komoly. Mondjuk én se találkoztam, de hogyha ez ki van rakva az asztal, és konkrétan a barátnőddel nem tudsz találkozni, hogyha nem egy háztartást vezettek.
De szerintem Magyarországon is ez éltek. Volt, nem?
Nem volt ez. Aha.
Ja, semmi.
Hát azért nem volt ez, hogy nem tudtál barátnőddel találkozni.
Nem, vagy legalábbis nem lett
ilyen módon ellenőrizve.
Ja, te ellenőrizve nem.
De itt viszont a paparazzik elkapták ezt a csávót, aki a barátnével találkozott, és utána jó le is lett hordva.
Ja, az meg.
Tehát ő kitalálta, hogy 500 000 ember halála, de ő azért találkozgat. Úgyhogy ez egy érdekes sztori, de nem is ezt akarom mondani.
Jó, de az már mindegy, hogy tudósként, ez megint a tudós és a magánélet. Tudósként azt mondod, hogy ez lesz magánélet.
Igen, de ez lett. Tehát, hogy ez a nagyon veszélyes, hogy valójában nem lett ez, de ki tudja, hogy miért nem lett ez. Azért nem lett, mert mindenki nagyon erősen betartotta a korlátozásokat, vagy azért nem lett ez, mert túlbecsültük a vírus szerepét. Na most itt nem is szeretném ezt most megfejteni, meg nem is tudnám megfejteni, de a csávó, és ez viszont tény, az a madár influenzánál, meg az sertéspestisnél, meg a nem tudom milyen korábbi vírusoknál, vírusfertőzéseknél is azt mondta, hogy 500 000 brit fog meghalni, és a madár influenzánál meghalt 50, meg a másiknál se sokkal több.
És ő tudós?
50 darab.
Egyébként 50, ez 50 a másik, fő. Ugye, ezt nem tudom.
Ez egy tudós, igen.
Biztos?
Igen.
Mert ugye ez meg...
Nem ártana, ha megmondanám most a nevét, de majd akkor a show notes-ba berakom.
Teljesen kulturális függő, hogy kinél mi működik. A svédeknél azért működik szerintem, mert igazából ott is olvastam, hogy valami működik, valami nem, mert hogy alapértelmezetten távolságtartóak.
A svédeknél ráhagyták a tudósokra és a társadalomra azt, hogy hogyan kezdődik. Erről szerintem beszéltünk a korábbi alkalommal. Aztán az előző adásban.
A távol keleten meg tudják mondani az embereknek, hogy maradj otthon, és ő otthon marad. Viselj maszkot viselnek. Ezt nyugodtan nem tudod megmondani. Konkrétan Amerikában, Kanadában és aki mennek az utcára, tiltakoznak, azon tiltakoznak, hogy őket korlátozzák az alkotmányos jogaikba, mert otthon kell maradniuk. És ezt hogy képzeli a kormány? Konkrétan Kanadában is valahogy az államot beperelték, hogy van valami törvény, ami alapján csak 2 hét mozgáskorlátozást lehet elfogadtatni, hogy te 2 hétig maradhatsz otthon, mármint hogy a törvényileg, és utána a többi az már alkotmányellenes, stb., és ezt beperelték az államot.
Ez hol volt?
Kanadában. Lehet, hogy vagy állami szinten, vagy federális, nem tudom, de valahol.
Hát meg is lepődtem volna, hogyha valakit nem perelnek be itt emiatt.
És az USA-ban is ugyanez, hogy nehogy már van, hogy nekem mondják meg, hogy mit sem. Tehát ezért nem tudod megcsinálni, és ezért van több. Európában, meg szép az USA-ban. Mert hozzászokta, hogy te odamész, azt csinálsz, amit akarsz, aztán amikor megmondják, hogy nem, akkor meg jó. Mi volt az eredeti témánk?
Eredeti témánk az volt, hogy Musk megőrült-e.
Kicsit messzire keveredtünk.
Messzire kalandoztunk. Jó, borra való kérdés. Ezt régóta toljuk itt magunk előtt, és már ne toljuk tovább. Én azt mondom,
behoztad?
Behoztam, képzeld
azt
el.
Azt a mindenit. Szerintem ez még a karantén
de a második adás óta itt
igen,
van.
A második adás. Mivel én hoztam a témát, akkor kezdjem én, hogy nem szeretem a borravalót, és egy...
Tehát én nekem van egy...
Én konkrétan hülyeségnek tartom a borravalót. Mert egyrészt soha nem jó, hogy hogy mennyit adsz, ennyit adjak, annyit adjak. Igazából adjál annyit, mert ugye ebből lesz pénzük a másik oldalon, de hogy ne nekem kelljen már kitalálni, hogy neki mennyi pénze van. És meg mindig az jövök rá, hogy én nem kapok borravalót. A bónusz nem oda számít, mert ugye a borravaló az ügyféltől kapott. Az ilyen donationnek felel meg, az olyan, mint hogy elmennék, mint én, tehát az ügyfél. Ugye most én mindenkivel dolgozok, nem tudom, KLM küldene nekem egy rahedli pénzt. De az meg ugye, ha jól nézzük, az igazából már megvesztegetésnek számít, ugye, cégen belül, mert hogy neked ajánlom.
Karácsonyit kaphatsz, karácsonyi ajándékot. Gondolom pár 10 000 forintig biztos.
Hát de nem pénzben, de ez az, hogy nem pénzben, ők meg ugye a borra való az pénz, tehát hogy te azt arra költöd, amire akarod, értem? Most kapok egy bort valakitől, akkor azt csak megihatom. És nyilván nem
jó, te nem a szolgáltatói szférában dolgozol. Én most egy szándékosan kötekedek, mert amúgy alapvetően én is szeretem.
Persze, hogy nem ott dolgozom, de akkor ott miért elvárható a borra való a szolgáltatás szektorba? Egyébként szolgáltatok. Nyilván nem én, hanem az egész cég.
Nem.
Mert miért?
Jó, végül is szolgáltató, mert nem ipar és nem mezőgazdaság.
De hülyeségnek tartom az egészet. Tehát mert szolgáltatnak, azért adjak. De akkor rakják bele az árba, hogy ennyibe kerül az, hogy nekem kihozzák. Legyen benne.
Egyébként javítom magam.
A besze, igen.
Mert te iparos vagy. Hát te a repülőgépiparban dolgozol. Te egy iparos, egy jó munkás ember vagy.
Szóval én nem értek egyet a borra. Építsék bele, és ne nekem kell kitalálni, hogy mennyibe kerül a beszerzés, az ember ár. Mert ha...
És hogyha azt mondod, hogy futár?
Akkor is. Rakják bele. Akkor legyen egy szállítási díj, vagy legyen a kajába benne, amit ki van írva, hogy 2000 a pizza, abban benne van az a futár.
Oké, és hogy ahol van szállítási díj, ott mondjuk egyértelműen nem kell feltétlen borravalót adni, de ahol nincs szállítási díj, ott adok borravalót.
Én nem adok. Én utálok.
Amúgy az egész borravaló kérdés, ez mostanra már ilyen szociális konvenció lett, és bármennyire is egyetértek azzal, amit Panyi mond, ugye bennem is bennem van az a szorongás, hogy futároknak, pincéreknek inkább adok, de valóban szerintem ez egy korrektebb lenne, hogyha minden egyes ilyen szolgáltató normálisan megfizetné a munkavállalóit, be lenne építve az ára, még akár tényleg annak az árán, hogy ennyivel többe kerülnek az adott termékek, vagy szolgáltatások,
de
és akkor nem
kerülnek.
Nekünk kéne kitalálni. Ráadásul, igen, van, ahol még...
Nem, úgy mondom, te ha hozzáadod a borra volt, akkor több. Igazából ez olyan, hogy így elrejtik előled a díjat. Kírják, hogy na, csak 100 forint ez, de hozzáadod, ugye itt még Kanadában hozzá, kírják, hogy 20 dollár, akkor rádobod még az áfát, az áfára rádobod még a tippet, és már is nem annyiba kerül. Tehát igazából jobban bemész el, ha csak 10 dollár.
Én például azt szeretem, ahol le van írva, hogy ennyi és annyi százalék a szervizdíj, mert az akkor számítható egyből a kvázi a borra valónak, és akkor mindenki egységesen fizet, nem megy a szivatás. Most akkor is, ha valamiért nagyon szeretnéd honorálni azt, hogy valaki írtó jó fej volt veled, akkor azt mindig megteheted. De itt kvázi ilyen ki nem mondottan elvárt dolog. Szóval, és ez ráadásul ilyen feszkós is, hogy gondolkoz, hogy kéne, nem kéne, most kéne, hogy kéne, googlizod. Például az olaszoknál nem fizetnek külön borravalót, csak ott meg az a rossz, hogy van szervizdíj a legtöbb étteremben, legalábbis délen, ahol én voltam, ott volt, csak nem százalékban nézik, hanem fix összegen. Tehát ha te beülsz egy ásványvizet meginni, az ugyanúgy másfél-két euró, mintha egy nem tudom, 50 eurós.
Így van, az nem szervizdíj, az székdíj vagy terazdíj.
Nem, azt azért, mert kint teszel. Ha bent teszel, akkor nem fizet.
Ahol én voltam, már mondjuk ott jó, ott mondjuk.
Ne, bent is fizet, attól függ.
De szerintem bent is. Ahol én voltam, ott szerintem bent is fizető, és volt, vagy nem is volt benti hely, valamelyik a kettő közül.
Olaszoknál ez megy, székdíj, ilyen seat fee, vagy valami ilyesminek mondják.
Valahol a franciáknál is volt kint ér, fizetni kell pluszba bent.
Mondjuk ez is fura, mert ha ásványvizet akarsz meginni, hogy te mondod, akkor kétszer annyit fizetsz, mint amennyibe kerül az ásványvíz, vagy még egyszer annyit.
Igen, tehát egy százalékos díj az szerintem ebben az esetben szerencsésebb, mert most tényleg, ha egy hatfogásos kaját eszik meg egy 10 fős társaság, azzal a személyzet is többet dolgozik, mint a te nyomvat vizeddel. Szóval még ferebb is az az egész.
A szervizdíj is jó lenne, de az is úgy van, hogy apró betűvel az alján oda van írva, hogy x százalék szervizdíj. Rakják bele az árba, érted? Ne én számolgassam. Tehát ez is ilyen bújtatottan. Értem. Meg az a másik, amin én mondjuk itt már, én már beadom, hogy 15% borra valós, stb. Tehát ezeket én beütöm meg, és már úgy tervezek vele, hogy mindenhol tehát ennyibe kerül. Viszont amin kiakadtam, az amikor bementem egy koncerthelyre, és ott volt egy bár, ahol ugye kértél egy sört, kivette a hűtőből, lepattintotta róla a kupakot, és odaadta neked, és majd között, hogy kell a borravaló. Tehát, hogy semmit nem csinált, és borravaló. És akkor utána elkezdett, hogy hó, neki ennyi a pénze, és akkor tudod, ott nem akartam elkezdeni vele vitatkozni, hogy hol érdekel engem, hogy az ő főnöke nem fizeti meg. Tehát az, amit az iskolában megtanult, hogy a étteremben mindig adjál borravalót, mert abból kapnak pénzt. Tehát, hogy ne én találjam ki.
De nem lehet, hogy az van, hogy kicsit így frusztrált a magyar nép, és mert egy csomó helyen nincsen amúgy borravaló. Nálunk, mert nézzük a Barcraftnak a példáját, nem tudom, ismeritek-e, vármint
Én ismerem, csak nem tudom.
Jó, Laci meg biztos, mert együtt is voltunk társasozni több helyen is. Ugye ott az megy, hogy mindenféle extra koktél, meg üdítők vannak. Egyébként nagyon-nagyon szeretjük a helyet, talán mondhatom Laci a te nevedben is. Igen. Tök jó az egész hangulat. Viszont az, amikor ott kéred a koktélt, és egyszerűség kedvéért mondok egy összeget, fizetsz 1000 forintot, és fixen az jelenik ott meg, hogy 1100, mert egy ilyen furcsa felületű valamin ki tudod választani, hogy mennyi százalék borvalót adsz, és akkor ott ilyen jókedélyűen elcsevegsz a pultos lánnyal, vagy sráccal, és nincs szíved azt mondani, hogy akkor 10 helyet lehúzod nullára. Tehát ez ilyen furcsa érzés, tök jó kedéllyel megcsinálja, látszik, hogy ügyes, jó lesz az a pia, és nem, egyszerűen képtelen voltam lehúzni, rengetegszer vettem már a dolgokat, és nem bírom, még 5%-ra se bírom lehúzni. Jó, fölfele nyilván a könnyen megállom, hogy nem 20-at adok, mert ott ahhoz is kattintani kéne, de a 10%-ot fixen adom, pedig ott aztán nincs sok meló benne, tehát összekever egy koktélt, vagy összekever egy sört, azt még azt összekeverni.
De nem is a meló, tehát az, hogy érfed, és akkor te miért nem kapsz a csodálatos kódod érféltől? Tehát nekem
mert... Hát, mert nem csodálatos, mert borzalmas azért.
De amúgy az a terminál, az két szempontból zseniális. Egyrészt kiküszöbölték azt, hogy nagyon sokan, akik ugye a sima, ilyen érintős, pittyentős, bedugós kártyaterminálon fizetnek, ugye nem mondják külön, hogy akkor még írjál még hozzá ennyit, meg annyit, meg x százalékot, hanem akkor lehúzod a kártyát, aztán jól van, tehát bukják a kártyás fizetésekből a borravalót, na itt ez már ki van küszöbölve. Másrészt alapból ugye 10%-ra be van állítva, szóval az már egy kattintás az is, hogy 5-re veszed, mert ha nulláról indulna, akkor könnyebben megteszed azt, hogy hopp, lehúzom, pontosan. Aztán szevasz. De mivel a 10 a default, így onnan már egy hát előfeszítés, meg mégiscsak úgy érzed valahol a tarkódban, hogy most én nem úgy húzzam le, de az nem cink.
És egyébként ez nem jogellenes.
Szerintem, hogyha van lehetőséged arra, hogy állítsd, tehát ameddig ott van, hogy 0%-ot is adhatsz, addig nem hinném, hogy jogellenes.
Jó, de ez a default. Ez olyan, hogy az itteni kártyatermináloknál ugye az van, hogy ennyi az összeg, ugye mész tovább, ugye ott gomb, és megkérdez, hogy mennyit ad. Itt meg ugye az van, hogy nincsen az, hogy ez az összeg, és utána menj, hanem defaultba benyomja a 10%-ot. Tehát azonnal
nem így van. Nem így van, más a terminál, nem biztos, hogy el tudod, vagy jól képzeld el a terminál. Tehát úgy van,
tudom,
hogy
kim
van
egy fizettem,
összeg,
fizettem.
És ott,
igen.
Ja, fizettél ott. Tehát, hogy egy ilyen hatalmas téglatest alakú valami.
Tudom, egyből tudod csippantani azt, hogy 10% borra való. Tehát, tudom, hogy nem persze. Neked kell validálni, hogy igen, 10%. És ez egy hiba. Mert ez olyan, mintha érted...
Értelek.
Ez olyan, mintha a netpincére rendelné, és alapból hozzádob 15% borravalót. És neked kell külön kattintani, hogy levedd azt.
Hát jó, de mivel ott van egy oké gomb, mivel el kell fogadnod azt a 10%-ot, mintha az is van alapértelmezett. De. Mert ugye, hát ugye válogathatod, és ahova bekattintod.
Mármint hol a net.
Ezen a terminálon.
Én voltam olyan terminálon, nem volt ok gomb, hanem hogy kiírta, és egyből csippantattad. Tehát, hogy nem kellett okot nyomod. Jó, nyilván érted, a csippantás az már oknak számít, de azért, szóval azt én azzal nem értek egyet.
Hogy... Én csak azt mondom, hogy szerintem jogilag ebben nehéz belekötni, hogyha lehetőséged van, meg kell egy, van egy aktus, amivel jóvá hagyod.
Ajaj, milyen aktus? Nem azzal kell jóvá hagyni, jó, simán odaérinted, nem kell külön aktus, Laci. Azt mindenki intézze otthon.
Ja, akkor nem így kellett volna fizetnem? Na mindegy.
Akkor ezért szerezte annyira odajárni, te így fizetsz, te kis huncut.
Természetben.
Meg ugye magyarként ugye azért fizetsz borravalót, hogy ne köpjenek bele. Tehát miért azt feltételezed?
Na, ez az utolsó rész, amit én még be akartam hozni, hogy ugye most én karanténban nem főzök, meg amúgy se, de most karantén, ugye sok mindent rendelek, kajákat, gyakorlatilag minden nap ebédre valami finomságot hozatok, és nem tudok borravalót adni, hiszen nincsenek készpénzeim már itthon. Az első hétbe adtam, eltoltam az összes készpénzemet. Nyilván nem fog 10.000 forintot adni borravalónak, meg azt se fogom, hogy akkor léci 9.700-at adjál vissza, vagy tök mindegy mennyit. Úgyhogy egyszerűen nem adok. És ráadásul olyan helyről szoktam rendelni, nem azért, mert nem akarok szállítási díjat fizetni, de olyan helyen rendelek, ahol nincs szállítási díj, viszont finom a kaja. És folyamatosan félek attól, hogy megköpködik a kaját egy idő után. Igaz, hogy mindig más futár jön, de már volt, hogy ugyanaz jött, és féltem, hogy én néztem, hogy így belenyáloskodott. Hát honnan tudnád? Nem lehet tudni. Azért bízom benne, hogy attól, hogy nem adsz borravalót, ők is tudják, hogy ha tartod a karantént, akkor nincs itthon most pénz. Mert gondoltam azon, hogy adok egy ezrest valamelyiknek, és akkor itt az elmúlt pár alkalomért akkor tessék. De az meg azért nem jó, mert az meg neki van, akkor azt ő kapja, és a másik három meg mondjuk nem kap semmit.
Vagy mondtad, hogy osztad el,
nincs jó
megoldás. Egyrészt ők sem
tudják, persze, biztos elosztja.
Fú, amúgy mi ilyen borravalózással elkövettünk legnagyobb pronyóság, az halál véletlen volt. Az, Nászúton voltunk Tenerifén, akkor beültünk egy tengerparton lévő étterembe, ott paelláztunk, tök jó volt meg hangulatos, és akkor hozták a számlát. Hát az volt az első alkalom, hogy Tenerifén ugye ilyen vendéglátóhelyen ettünk valamit, és ott szépen ki volt listázva, hogy ez annyiba kerül, és akkor ott volt egy, mit tudom én, és akkor az aljára oda, hogy x százalék valami ilyen, nem tudom, technikailag tűnő szöveggel, mondom, az akkor a szervizi, jó van. És akkor úgy fizettünk, hogy ugye még a szervizion felül is akkor valami pár eurót akkor így visszaadtak, és akkor mondtuk is, hogy na jó, akkor egy kicsit ráhagyunk, de akkor azért nem az egészet, szóval, hogy még azon a szervizios összegen felül is egy kicsit ráhagyunk, de a valamennyi visszajárót kértünk, és akkor mentünk el, akkor így csak utána olvastunk, hogy mi az, hát kiderül, hogy ez nem a szervizi, hanem külön ki kellett ilyen fura módon írni a helyi adót, tehát valami, szerintem valami 40 centet sikerült ott hagynunk porravalónak, mert mi full azt hittük, hogy ez a szervizi, és csak utólag terült ki, és így égett az arcunk, és hogy visszamenjünk, és mondjuk, hogy bocsi, félreértettük, de az már csak még rosszabb lesz, akkor inkább menjünk.
Na de várjál, hogy Tenerife a Spanyolország, nem? Vagy igen. Hogy van?
Igen.
Hát, és ott nem divat a borravaló.
Nem? Hát akkor nem is voltunk.
Úgyhogy akkor most így ennyi. Megmentettünk.
Na, hát akkor végre egy ilyen régi szorongás is feloldott bennünk, úgyhogy ezúton is köszi.
Szuper. Utolsó téma. Megoldás nincs. Igazából ezt most csak kiveséztük, mindenki úgy ad, és annyit, amennyit szeretne továbbra is. Az érdekes amúgy, hogy mitől függ, hogy valamelyik országban van, másik országokban meg nincs borravaló. Jó, de mi a gyökere ennek? Tehát nem az, hogy mediterrán ország versus északi, vagy mit, hideg van, meleg van, semmilyen jellegű közös pontok nincsenek ezekben.
Magyarországon a közös pont, hogy ne köpjenek bele.
Kölcsönös bizalmatlanság elve.
Igen. Bár az is igaz, hogy ugye utólag fizetsz, tehát azt az elején kéne beleköpni, nem végén.
Ez futárnál igaz, hogy ne köpjenek bele, hogyha mondjuk sokszor rendelsz ugyanazt, tehát ott értem, de egy étteremnél ott nem.
Igen, nem mész
a legközelebb. Kedves vagy, aztán 0 forintot, tehát igazi jó tanácsokat adunk itt a súfniban.
Most nem azért, de én nem csodálkozom, hogy abban az országban, ahol a TB ellátásban fizetsz azért az orvosoknak, meg az egészségügyi személyzetnek, hogy ne hallj meg, akkor gondolom, ez működik ugye a kajával is, hogy inkább fizetsz, csak ne köpjenek bele.
Lehet.
Jó, egyébként most nyilván nem akarom kinyitni ezt a hálapénz témát, de az is nagyon hasonló, hogy ott is a bérezés kiegészítése az így az egyénre hárul, amit nem tud megtenni az alkalmazó, de most szerintem ezt ne nyissuk ki, mert ez megint messzire menne.
Az is borravaló, ez pont, hogy na, ez egy jó hasonlat. Ők bezzeg kapnak, én nem.
De nem tudod elengedni ezt a témát, nem. Hogy ők bezzeg
nem. Én. Nem, igazából senkinek nem kéne benne az árba.
De Panyi, megígérem, bármit rendelek tőled, fogok neked borravalót adni, jó?
Már ezért az adásra küldheted.
Hallod, Panyi, téged egyszer úgy meg fognak verni, de mert hogy informatikusként azért panaszkodsz, hogy nem kapsz borravalót,
ez
a fizetésed az nem a minimálbér környéke.
Én nem panaszkodok, nekem az tök jó, az meg. De ők kapjanak normális fizetést.
Volt egy vezérigazgatónk a bankban egyszer régen, aki bármilyen szinten ismeri így a vezérigazgatókat, ez pontosan tudni fogja, hogy kiről van szó. Mármint ugye a bankos vezérigazgatókat, mert nagyjából ugyanazok a körök mozognak mindenhol. Aki hát úgy nem volt a szakma, hogy fogalmazzak pontosan, nem polkorrekten akarok, hanem pontosan, tehát hogy nem volt egy válságmenedzserként került hozzánk, még a válság idején, és mi egy eltöltött ott egy kicsivel többet, mint így lett volna így válságkezelés kapcsán, majd elment Romániába, és ugyanezt a stílust folytatta, mint amit nálunk. Nálunk ugye végigment, meg így hát voltak érdekes húzásaiban, most nem mennék bele, mert azért ezek már szigorúbb céges ügyek, és nem akarnám kiteregetni, de elment Romániába a másik lányvállalatunkhoz, és azt csinált, amit nálunk. Szerintem egy hét vagy két hét után, ugye Románia, megvárták a munka után, úgy megverték, mint az állat. Tehát így gondoljátok már el azt, hogy így nálunk mindent meg lehet tenni, hogy Romániába két hét alatt kitolta a biztosítékot. És úgyis a vezérigazgató az nem úgy járkál, azt sejtitek, hogy hogy akkor a 4-es hatoson, meg Bukarestben a nem tudom, helyi 3-as metrón, hanem azért ott feltételezem, hogy autóból autóba szállt, és így tudták elkapni.
Az kemény.
Csak ezt most csak azért mondom, hogy ország és ország között is van különbség, ilyen szinten is, és ezért mondom, hogy Panyit panaszkodsz az informatikus dolgaidra.
Ne, én nem szeretnék borravalót, mert én megkapom a fizetésemet, nem kell.
Romániában meg azért az borravalót, hogy ne verje meg a futár ezek szerint.
Lehet. Jó, még egy témát hagy hozzak be, ez viszonylag akár nagyobb is lehet, hogyha kibontjuk. Fenntartható fejlődésről. Sokat gondolkozom mostanában szabadidőmben, hogy hogyan lehetne ezt értelmesen csinálni, mert hogy ugye mindenki a piacot tartja szem előtt, a saját profitját, meg azt, hogy minél többet tudjon termelni a cég, és minél többet tudjon keresni, emellett egyébként a környezetudatosság eltörpül, meg ugye az a cél, hogy hát ugye van egy gazdasági szempont, meg emellett van egy ilyen fenntarthatósági szempont, és hogy sokan mesélnek, meg beszélnek arról, hogy valahogy ezt össze kéne hozni, és piaci alapon kezelni a környezetudatosságot, de ugye erre nem voltak, lehet, hogy voltak ötletek, hozzá nem jutottak el, és mi lenne, hogy azt csinálnánk amúgy, hogy az állam az olyan cégeket támogatná, akik a széndioxid kibocsátást csökkentik, de nem csökkentik, vagy nem is ez a jó szó, hanem itt fákat ültetnek, és ezáltal ők kvótát tudnak eladni, értékesíteni olyan cégeknek, akik meg ezeket felhasználnák, mit tudom, felhasználnák mondjuk repülőgép, nem tudom, a kerozin kibocsátás miatt, tehát repülőgépes cégeknek, szállítmányozási cégeknek, gyáraknak, különböző ilyen ipari termelőknek, és gyakorlatilag ők fizetnének azért, hogy a 30 évvel ezelőtt épült fákat, amik mára már mondjuk teljesen kifejlődtek, és maximális széndioxid megkötéssel, meg oxigén kibocsátással rendelkeznek, azt így megvásárolják. Mert ugye mi történik ma? Jó, lehet, hogy kivágnak egy félős erdőnyi fát, de ültettek helyette másik félős erdőnyit. Igen, ám csak az 30 évig, vagy 20 évig, vagy attól függ, hogy milyen fát ültetnek, az nem lesz ugyanaz a megtisztító hatás. És most csak a fákat emelem ki, de mi van, hogyha valami hasonlóan gondolkodnánk? Biztos, hogy gondolkoztak erről már nálam sokkal okosabb
emberek. Ezt úgy hívják, hogy adó.
Mit? Milyen adó?
Hogy megadóztatod azokat a cégeket.
De abból hogy lesz? Egy adóból nem lesz
hát adóból nem lesz. Nyilván erre van az állam, hogy abból a beszedett pénzből zöld legyen.
Hát papíron a környezetvédelmi adó az erre lenne.
Állam az egy rossz pénzkezelő.
Ez oké, hogy rossz
pénzkezelő. Jó, de az állam az rosszul kezeli a pénzt. Ezt mindenki tudja, az állam maga is tudja. Tehát ezt piaci alapon kell szerintem kezelni. És mi lenne, hogyha privatizálnánk azokat a dolgokat, amik ilyenekkel foglalkoznak. Tehát konkrétan az állam támogatna egyébként az ilyen cégeket kedvezményekkel, nem pénzzel, hanem kedvezményekkel, akár adókedvezménnyel, akár mással. És ugye ezek a cégek ültetnék ezeket a fákat, mondjuk ők nem tudom, hogy honnan szereznének profitot, tehát akkor lehet, hogy ténylegesen mondjuk az államnak nem csak adókkal, hanem effektív támogatásokkal is operálnia kellene. De hogyha ilyen non-profit cégeket tudnánk összerakni, akkor, és mondjuk ők ilyen kvótákat, nem, azt mondja, fákat ültetnének, és ezeket a kvótákat tudnák tovább értékesíteni. Ez hülyeség lenne? Tehát csomó ilyenen gondolkodom, ez rész konkrét a hülyeség, de hogy vannak még ötleteim.
Én nem értem.
De melyik részt?
A kvótás.
Hogy miért van szükségre?
Nem, a szükség az okés van, tehát hogy mi kvóta, tehát hogy én vagyok egy cég, adok egy rahedli pénzt ennek a non-profitnak, hogy ültessen fákat.
Egyről máshonnan induljunk. Onnan induljunk, hogy te mondjuk egy repülőgépes cég igen, vagy, igen. Aki mocskos sok kerozint fogyaszt, ezáltal igen. Nagyon sokat szennyezi a környezetet. Ezt ki lehet mérni, hogy ez pontosan mekkora lábnyomod van a környezetre, mit tudom én, ez legyen 100 egység. Tök mindegy, hogy mit jelent ez az egység, mondjuk évente. Akkor neked 100 egységnyi negatívot, hogy így fogalmazzak, kompenzálnod kell mondjuk 100 egységnyi pozitívval, de hogyha 80 egységnyi pozitívval számolod, akkor sem olyan szintű a szennyezés, mint manapság. Tehát tök, mert ezt ki lehet balanszírozni. Igen. És azt a 80 egységet, azt nem neked kell amúgy megtermelni, meg ültetni fát, meg mit tudom én, mikkel lehet a természetet így ilyen módon megőrizni, meg jobbá tenni, hanem azt megcsinálja valaki helyetted, mert aki abban profi, és hatékonyan tudja csinálni.
És azt neki egyre hedni pénzt.
Kvázi igen, tehát ezt értem kvóta alatt, hogy veszel tőle 80 egység, vagy 100 egységnyi 30 évvel ezelőtti faültetést. Lehet, hogy van ilyen.
De nyilván nem kötelezően. Valaki csinálja, valaki nem.
Na jó, de akkor ezt kéne tolni, nem? Vagy az ilyen jellegű megoldásokat, mert hogy azt tökre értem, hogy 28. gyáripari, valaki nem fog egy külön parkot föntartani annak, hogy
nem, ott ezek általában nem jutani, adnak egy pénzt valaki, aki ezt. Nyilván ugye házon belül megpróbálod ezt cserélni azokat.
De senki nem ellenőrzi vissza.
Igen, senki ez. Tehát, hogy ez
megint, az én tessék, lássék.
Ez jelenleg igen. Megy a, tehát ez most a fenntartatóságra, ez jelenleg a marketing cégeknél, hogy lássátok, én ezt csinálom. Lásd, igen, nem igen. Tudom, most visszavesszük a bútorain, és bedaráljuk, és csinálunk belőle újat.
De úgy, amit mondasz, Isti, ez jó lenne, csak én ott látom itt a hézagot, hogy ehhez is egy központi szabályozás kell, egy olyan felügyeleti szerv, aki ezt elvárja és betartatja, és ezek meg akkor jönnek létre, amikor valakinek az fáj, valakinek az gazdasági érdekére mutat, hogy ez így működjön. Az államoknak ugye eddig ez nem valósult meg, mert most ezt az állam tudná mondjuk betartatni ilyen-olyan szabályozásokkal,
de most
abból neki...
Arra, ugyanúgy, hogy
igen, neki. És aztán a közvetlen érdek sincsen, másrésztről meg, hogyha egy ilyen betartó szerv üzemel, akkor ott mindig jön a korrupció, meg a lobby, meg a kerülgetés. Amíg nem lesz ilyen környezet kímélő iparágak mellett vaskos gazdasági érdek,
pont addig ez mindig nagyon fontos, amit lesz. Mondasz. Pont azért gondolkozom gazdaságilag a környezettudatosságról, és ez szerintem itt van a pénzügyi megtérülés. Hát nekem tök mert csinálja a Mészáros a faültetést, és ő adja el a kvótákat. És akkor nem lesz lobby, ami mellé tud lépni, mert most sincs semmilyen lobby, ami ezeket a tevékenységeket meg tudja akadályozni, vagy legalábbis mérsékelni.
Hát, hogyha így egyszer betársul, hogyha ha valamilyen környezettudatos korrupciót az ember föltal, akkor odantól kezdve lehet, hogy
hát, de erről beszélünk. Én nem mondom, hogy most itt van a készanyag, aztán ja, akkor csináljuk, csak gondoltam behozom témának, hogy ugye, amit mondasz, ezt elfelejtettem az elején mondani, hogy ugye ebből indulunk ki, mert hogy a gazdasági érdekek szemmel láthatóan mindent fölülírnak, ezért a környezettudatosságot is gazdasági szintre kellene emelni, és hogyan lehet gazdasági szintre emelni, hogyha pénzt lehet valakinek belőle keresni. Na most, hogyha fákat ültetsz, és azt te tovább tudod értékesíteni viszonylag megemelt áron, vagy nem viszonylag, hanem emelt áron, az abból te pénzt keresel. A másik oldalnak meg ott lehet jó dolog, vagy ott származhat belőle jó dolga, hogy neki nem kell foglalkozni egyébként telepítésekkel, meg egyebekkel, hanem csak megvásárolja ezt a kvótát, ami segíti mondjuk ezt semlegesíteni az ő kibocsátását. A kérdés az nyilván jogos, hogy ha neki ez háromszor annyiba kerül, mintha ő maga ültetné, az akkor miért fog költeni? Ez egy jogos kérdés, de ugye erre az a válaszom, hogy vagy, hát egyrészt meg kell nézni, nem vagyok gazdasági szakember, hogy egyáltalán ez, tehát van erre válasz, de mondjuk egy kis szervezés, hogyha megnézitek akár informatikán belül, van olyan, hogy kiszerveznek teljes részleket, az nem éri meg jobban, nem kerül kevesebb pénzbe, csak nem kell azzal se foglalkozni, és egész egyszerűen csak működik, és van, amikor ez megéri. Ez az egyik, a másik meg, hogy elfejtettem. Hárommal előre gondolkoztam, és a másik pont az nem volt meg. De mindegy, tehát erről szerintem kéne beszélgetni, meg gondolkodni, mert nagy baj lesz, az igazság.
Vagy már van.
Vagy már van. Tudom, hogy mindenki ezt így hajlamos, így Panyi is megrántotta a vállát, de hát nem tudom. Én
nem rántottam meg. Tök jó hangzik. A dolog, meg az is, hogy minden szép és jó, és nincsen környezetszennyező.
Na jó, de ez most elbagatelizálod, de hát nyilván nem az, hogy minden szép és jó, de hát valahol el kell kezdeni.
Ez így van, ez valahol, csak hogy hol olvastam, tehát hogy egyén szintjén te meg tudod nyugtatni magadat, de sokkal a többség meg nem ezt csinálja. És addig, amíg a többség nem ezt, addig így jársz. És addig, amíg a kormányok nem ezt csinálják, addig, tehát hogy itt most nem azt mondom, hogy a kormányra kell terelni minden, csak annyira fönt van, hogy mármint, hogy annyira nekik kell...
De mi van fönt?
Tehát nekik van joguk, tehát hogy nekik van lehetőségük ezen változtatni. Mert te a saját egyéni szinteden, meg a környezetedben meg tudod csinálni.
Értem, de mi választottuk őket.
Mármint, hogy a kormány.
Minket képviselnek. Hát ja, miért nem?
De hát ez... Igen.
Tehát az is nyilván opció, hogy ha valaki ezzel nem foglalkozik, akkor más kell megválasztani 4 év múlva, de ez már nagyon messzire vezet, meg alapvetően politizálásra nem szeretnék foglalkozni így a súfni keretein belül, a környezettudatossága viszont annál inkább.
De összefügg a kettő, az a baj.
Há, össze egyébként, igen.
Tehát, hogy igen, igen, nem őt szavazod meg, de hogy itt megint a többségről beszélünk, a többség nem gondolkozik ezen. És itt megint az van, hogy...
Még.
Jó, de még, jó, igen, de érted, ha eljutunk oda, akkor már késő.
De a víruskezeléssel se foglalkozott a többség, aztán hirtelen 2 hónap alatt megfordult a világ.
Igen, mert tehát, hogy akkor fogunk ezzel foglalkozni, amikor a fejünkre esik minden. És savas eső lesz minden nap. Akkor...
Pont ezt akartam mondani, hogy majd amikor savas eső esik.
Tehát, hogy akkor kezdenek el foglalkozni ezzel. És ugye a vírus kezelés ugyanaz, hogy hirtelen hopp, mindenki tud home office-ba dolgozni, mert megvan rá, mert ha nem oldod
meg... És nagyon jó hatékonysága.
Igen, és mert eddig mindenki félt meg, stb., csak hopp, most ez van, akkor igazából jobb, hogy otthonról dolgozik, mint ha senki nem dolgozik, mert ugye gazdasági érdek, ez megint innen jött. Hogyha nem dolgozik, akkor nincsen cég, nincsen pénz, hopp, akkor inkább dolgozz otthonról, és megoldjuk valahogy, mert a semminél az is jobb. Egyéni szinten tudsz ezen gondolkozni, fejlődni, csak hogy annyira többen vagyunk, hogy a többség szinten az lesz, amit fönt mondanak. Ez olyan, mintha tegyük fel, hogy nem csináltak semmit volna a vírussal, legyen svéd példa, sokkal szarabbul állnak, mert nem svédek vagyunk, és akkor te azt lenne, mi lenne, ha bezárnánk a dolgokat, és akkor te otthon ülsz, de a többiek nem ülnek otthon. Mert neki azt mondták, hogy mehetek kint, és szarabbul állunk. Tehát addig, amíg fönn nem mondják meg azt, hogy nem, addig...
Nem. Én ezzel nem értek teljesen egyet. Tehát szerintem az ilyen ötletek azok nem... Tehát én nem fogok céget alapítani, meg azt mondani, hogy ilyen kvótákat kell csinálni, csak hogy maradjunk az eredeti példánál. Ezt fönt kell képviselni, hogy a te szavaiddal éljek, de hogy ettől még lehet gondolkodni.
Ja, gondolkodni lehet.
Olyan dolgokon is, amit nem te valósítasz meg. Most nem arról beszélünk, hogy akkor szelektíven szedjük a szemetet, meg rakjuk a konténerbe, meg konténer mellé, a megfelelő ibrikekbe, meg résekbe, hanem arról, hogy egy koncepciót hogyan lehetne végigvinni, meg hogyan lehetne kialakítani. És mondom még egyszer, nem gondolom, hogy ez a tuti megoldás, csak hogy
nem, ilyen gondolkodni nem lehet. Gondolkodni. Én is gondolkoztam ilyen dolgokon.
Meg én azon nem feltétlenül értek ért, hogy ez csak felső szinten dőlhet el, mert a többség az egyéneknek az összessége végül is, vagy egy többség, hát a többsége, igen. Szóval, hogyha holnaptól mindenki csomagolásmentes boltokba járna, meg nem venne semmi olyat, ami nem tudom, szennyező műanyagból készült, meg mérgező, meg mit tudom én, akkor kénytelen lenne a piac is követni. Tehát ilyen szempontból
ha, van
egy ilyen
van.
Kontroll, csak ugye, tehát, hogyha valami megindulna a alulról szerveződve, akkor is működhetne. Ez nem kell ezt fentről szabályozni.
Ne, az a gyorsabb, az alulról lassabb. Megcsináltad, persze, tök jó, mert most is csinálja egy csomó mindenki, de ha nagyban nézed, nem csinálják elegen.
Nem biztos, hogy felülről gyorsabb egyébként, mert tegyük fel, hogy valaki ezeket meglépi a gazdasági érdekek ellen, és valakinek a 200 forintos tej helyett muszáj megvenni a 350 forintosat, mert az zöld, és nem is egyszerűséggel így fogalmazok, akkor ott lehet, hogy parasztlázadás lesz, és következő 4 évben már nem az a kormány lesz, és ez politikai öngyilkosság.
Ez
amíg
így
ez
van.
Van, addig fölülről nem egyszerű megcsinálni.
De fölülről nem egyszerű, de akkor alulról se. Mert te megveszed 350-ért, és a maradék 80% veszi 200-ért.
Ha bármelyik egyszerű lenne, akkor ezt már megcsináltuk volna.
Ez pontosan így van.
Mint emberiség.
A PR miatt nem tudják, hogy tehát a többség nem
ezt. Nem azért, mert a többség nem ezt csinálná, a többség az ezt csinálná, csak hogyha az a pénztárcája mellett kell, pénztárcája van az egyik oldalon, a másik oldalon, meg az, hogy a 10 év múlva lehet, hogy nem lesz levegő, akkor most legyen pénzem, azt majd 10 év múlva meg vagy lesz levegő, vagy nem lesz levegő.
Igen, igen. Tehát akkor az egyéni szinten te ezzel nem fogsz növekedni, mármint, hogy javítani.
Ja.
A gazdasági szereplők hamarabb fognak a PR miatt változtatni, amit már el is kezdtek, de az is lassú.
De az nem változtatás, az csak PR miatt. Tehát amikor egy olajcég azt mondja, hogy ő egyébként megújul erőforrásokat is használ, az egy kabaré, közben meg olajkitermeléssel foglalkozik. Tehát ez vicc.
A másik kedvencek a légitársaságok kezdik el reklámozni magukat, hogy ők milyen zöldek. De a egyik legnagyobb levegőszennyezők ugye a kerozin kibocsátás miatt, vagy a kerozin elégetése miatt a különböző repülőgépes társaságok, bocs, Panyi. És amikor ott olvasgatom a kis
brosúrájukba,
hogy én pilótákat hát jó, de... képzek, képeztetek azt, vagy ide mennek, vagy oda mennek.
Így vagy úgy, de vicces a brosúrájukba azt olvasom, hogy most ők is zöldek, meg környezettudatosak, és hát...
Azok, de nem eléggé.
Egyébként most tényleg zöldek, mert nem repülnek. Tehát, hogy...
Igen. Hát meg ugye vannak, akik mesteriben űzik ezeket a PR fogásokat a brosúráknál, ugye most
az autógyárak.
Sem pozitív, sem negatív, nem csak az autógyárra gondolok, pont az olajkitermelés kapcsán, ez most nem pozitív, nem negatív reklám, de ott van a MOL, olajvállalat, az egyik legnagyobb környezetszennyező, de közösségi bringaszolgálat, közösségi autószolgálat, ugye bubi, meg limó, meg mit tudom én, ez is ugye javít sokat az imidzsen, kicsit úgy az emberek előtt is úgy tűnik fel, hogy jaj, hát ők azért törődnek a környezettel, csak hát igazából a...
Arányaiban nem.
Hát igen, tehát most a vállalkozásnak a 99%-a az baromira nem környezetbarát, csak az az 1%, ami a Mubi meg a limó.
A limónak is csak a fele.
De ugye...
A, igen, a limó az nem környezetbarát, ez csak az elektromos autó a környezetbarát, a limó az nem, tehát annak jó, több mint a fele az benzines.
Hát jó, de ott is van, hát már maga az, hogy ez a közösségi autós szolgáltatás, hogy nem veszel magadnak autót, hanem használsz egy ilyen közösségi járművet. Ugye több, nagyobb a kihasználtsága, van egy saját kocsid, reggel leteszed a munkahelyen, este leteszed otthon, cső. Ez meg ugye egész nap innen, onnan jobbra-balra megy, tehát sokkal jobb a kihasználtsága, nem az üzemanyag szempontjából takarékos, hanem az autó előállításának a környezetterhelése lesz kisebb, mert kvázi kevesebb autót kell használni, jobb a kihasználtsága azoknak a járműveknek, amiket közösségi módon használnak. De jó, nyilván elhanyagolható az összképet nézve, de ugye így ezt jel lehet sütni ilyen zöld idézőjelben ilyen propagandának, mert hogyha megnézzük, hogy ugye a média súlyát ezeknek lehet, hogy ez a vállalkozás 1%-a, de szerintem a marketing tevékenység 60-70%-a egy körül forog, mert nem a molkutas reklámokat látjuk leggyakrabban, hanem mindenhol a limót meg a bubit dobálja fel.
Persze, senki nem, vagy mutassatok egy reklámot, ahol az olajipari cégek azzal kampányolnak, hogy milyen gyönyörű ez a fúrótorony. Tehát meg mennyire jó technikailag, mert hát nyilván mocskos jó technikailag amúgy, meg hatékony, és ezen a 3 vagy 30 négyzetméter átmérőjű csövön annyi olaj átmegy, mint a fene. Hát azt viszonylag ritkán
látni. Egyébként az olajtermelés az környezetszennyező.
Ha beleöntöd a mexikói öbölbe, akkor igen.
De csak a kitermelés.
Attól függ, mit csinálsz vele?
Ha csak kitermeled.
Hát ha kitermeled az olajat, és egyébként ott egy kádakban fürdesz benne, akkor nem, de ha elégeted, akkor
elég. Jó, de nem az olajvállalat égeti el az olajat. Érted, mire akar? Hát, akkor most tehát, hogy igazából, ha nem vennél olajat, ugye, tehát nem vennél a benzint az autódba, akkor ugye ők nem tudnák eladni, tehát nem termelnék ki.
Amúgy nyilván a kitermelés is környezet...
Persze, mert egyébként nem...
Barát, de az egy, mint egy gyár, tehát hogy...
Igen. Jó, de nem veszel, ugye, nem utazol, tehát nem veszel benzint, akkor nem éget.
Jó, azért az olajipari vállalatokat nem is amiatt szokták a leggyakrabban lehúzni, mert ott konkrétan oda befúrnak. Mondom, ha belöntik az öbölbe, akkor igen. De egyébként nem ez a legdurvább, hanem nyilván amit aztán a végfelhasználó azzal a termékkel csinál, illetve, hogy azért ezek a vállalatok erőteljes lobby tevékenységet folytatnak, hol nyilvánosan, hol kevésbé publikus formában, és az viszont már rajtuk áll, hogy mennyire tolják előtérbe a nem megújuló energiaforrásoknak a felhasználását ilyen ipari tételben, szóval azért viszont erőteljes bírálatot kapnak, szerintem joggal.
Tehát nem tudom, az lesz a következő lépés, hogy az olajfúró tornyok mellett napelemeket helyeznek ki, hogy a kifúrás az egyébként csak napelemekből, meg megújuló erőforrások energiájából történjen, utána meg az olajat azt tovább értékesítik.
Igen, és az olajfúrók nem használnak műanyag szívószálat, csak papírt az italokhoz.
Igen, igen.
De mondom, tényleg az olajat ők érted tovább értékesítik, és nem ők használják fel.
Tehát akkor a felelősség az nulla.
Nem.
És innen elmentünk a fegyvergyárakhoz is.
Meg az autó. Ez is, igen, az autógyárak. Ha autó, akkor nem veszed bele benzint, nincs a környezet.
De ez nem ilyen egyszerű. Tehát amit Laci elkezdett mondani, hogy olajlobbit nincs, hogy nem veszel. Tehát olyan pénzek mozognak általában, hogy nem tudsz olyat tenni, hogy nem veszel.
Jó, érted, a lobby az igen.
Akkor, és a lobby az mi? Az fog független az olajcégektől?
Nem független. Az, persze a lobby tevékenységük szar, de attól még, érted, kvázi annyira, tehát nem ők szervezik a környezetet.
Hát ki?
Te, aki a benzint megveszed és elégeted.
Hát szerintem ez ennél sokkal összetettebb folyamat.
Persze, hogy sokkal összetettebb. Mert nyilván, ha ők ugye nem fúrják ki az olajat, akkor te nem tudsz benzint venni, tehát nem fogsz szennyezni.
Nem értek egyet. Tehát amikor egy ország vagy egy állam dönt arról, hogy milyen jellegű energiaforrásokat akar felhasználni, akkor nagyon erős a lobby tevékenység az olajvállalatoknak, és azért lesz nekünk annyi olajfelhasználású, meg azért lesz annyi a benzin, meg annyi, meg minden, és gazdasági kihatásai, mert erős az olajlobbi. És hogyha azt mondja az XY, hogy jó, akkor nekünk a 20%-a fog az energiaszükségletünknek olajból, meg földgázból termelni, akkor be fog kopogtatni Putyin, hogy nem lesz gáz. Ismeritek a mémet. Tehát, hogy így ez nem ilyen.
Ennél sokkal összetettem. Jó, de az nem a környezetszennyezés, az már megint más. Azt nem mondta,
hogy de nem, mert ez... De, hát mi az, hogy... Dehogy nem. Hát miért? Simán meglehetnénk megújul energiaforrásokból is. Megyünk? Nem megyünk. Azért.
Igen. Jó, de nem.
Persze, hogy döntések.
Jó, de most összehoztad a kettőt. Én most ott tartok, hogy nincs. Tegyük fel, hogy nincsen lobby.
Te de tegyük fel, mert van.
Hát jó, de akkor ennyi erről, akkor ezért nem lesz megoldás ebből, mert mindig lesz valaki. Tehát akkor így...
Aki?
Hát, ami miatt ezt fogjuk használni. És hello,
én nem értem az érvedet. Tehát mi az, hogy mindig lesz valami? Ez nem egy érv.
Mármint, hogy...
Arra gondolsz, hogy a Panyi, hogy ami gazdasági érdek fűződik hozzá, addig mindjárt valaki csinálni fogja, mert pénzt akar belőle kiszedni.
De pont ide innen indultunk, hogy azért kell a környezettudatosságot és gazdasági érvek mentén tárgyalni.
Az olaj, a kitermelés, nyilván van valami károsító hatása, mert fursz egy tornyot, ahova nem oda kéne, de ők igazából, ők csak eladják. Te vagy az, aki használod.
De én nem akarom használni.
Akkor ne használd. Tehát, hogy ez megint az...
De nem így működik, pont ez a lényeg, hogy nem így működik. Tehát nincs, hogy nem használod, hanem olyan van, hogy más irányba indulsz el, és mondjuk nem véletlenül nem terjednek annyira jól az elektromos autók sem, hidd el, hogy egy csomó olajlobbi ott van mögött.
Persze,
és most nem akarok elmenni ilyen összeesküvés elméletbe, mert most már kezd olyan szag lenni, mint amit egyébként minden adásban valamilyen módon be is hozunk, de hogy azért nem így megy.
Igen, mert hogyha ott van az autók a piacon, és mondjuk a legolcsóbb elektromos autó 10 millió, míg a legolcsóbb benzines autó mondjuk 4 millió, akkor nyilvánvalóan az embereknek egy jelentős többsége a benzines autók felé fog elmozdulni, és nem véletlen, hogy az a benzines autó az mondjuk 4 millió a 10 helyett, vagy hogy az elektromos autó 10 millió a 4 helyett, mert nem feltétlenül tükrözi az előállításnak a költségét, és most ne menjünk bele abban, hogy az elektromos autó az mennyire zöld, meg mennyire nem, tételezzük fel, hogy az zöldebb, vagy legalábbis az olajlobbinak ellentmond. Szóval valahol bennem az a gaz is.
Egy biztos, hogy az nem ott szennyez, ahol nem ott szennyez, ahol, tehát nem a városban szennyez, azért a tüdőnknek mindenképpen jobb az elektromos autó. Igen, azt a cellát, meg azt a litium-ionos cellákat össze kell rakni, és az sem környezetbarát egyébként. Ez most ettől egyébként részben független. Tehát az se sokkal jobb, de azért jobb. Meg rá az abban viszont sokkal jobb, hogy nem ott szennyez, ahol egyébként használod.
Gondolkozunk róla. Mert ez megint olyan 200 forintos tej, vagy a 300 forintos.
Abszolút. Úgy telt el fél óra, hogy észre se vettem, tehát brutál hosszú adás lesz, de nem baj. Ezt nem fogom kivágni, egy az egyben hagyok minden.
Hagyjál benne. Tehát, hogy ugye ott van az egyén, hogy akkor nem használsz dolgokat, és akkor ennyi. De addig, amíg az 80% használ, addig nem jutunk
jó, sem. Próbáljuk meg összefoglalni. Nem próbáljuk meg.
Nem tudjuk, mert akkor kezdhetjük előről. Mindent.
Igen, körülbelül, igen, ezért nem vágtam bele.
Én összefoglalom, vegyetek 350 forintos tejet, hogy legyen levegő.
Egyébként 350 forint az a legolcsóbb tej amúgy.
Na, és akkor utána menjünk bele, hogy vegyél tejet, vagy ne vegyél tejet, mert akkor a tehenekkel mi van.
Ja, de jó, igen. Jó, én nem, ez a te véleményed, én egy kicsit más véleményem vagyok, de szerintem ezt el is mondtam. Laci meg szerintem még egy kicsit más véleményen, de ezzel nincsen baj önmagában, pont azért beszélgetünk róla.
Nem, én egyetértek vele, tök jó, csak nem értek vele.
Csak nem értesz egyet.
Nem, azzal nem értek veled egyet, hogy az egyén, mint egyén, kihatással tudsz lenni a végre, csak sokkal több időbe telik. Mert ez hogy ugye be vagy korlátozva te is egy darab csoportba. Tehát, hogy te így csinálod, a haverjaid így csinálják, és mész tovább. És akkor azt hiszed, hogy minden rendben van, de közben maradék 80% nem így csinálják.
És
emiatt ugyanúgy szennyezik tovább a környezetet is.
Nem ugyanúgy, mert ez a csoport már nem szennyezi.
De ez nagyon kicsi. És te azt hiszed, hogy ez nagy.
De utána, hogyha bővül a csoport, nem hiszem azt, hogy ez pont annyi, mekkora a csoport.
Bővül, csak már, hogy mondjam, 100 évvel ezelőtt kellett volna.
Ez irreleváns, hogy mikor kellett volna. Visszafele jelen állás szerint nem tudunk menni.
Igen, visszafele, tehát bővülni biztos fog, időbe nem biztos, hogy elég.
Én amúgy nem vagyok óriási környezettudatos ember, tehát én azon, hogy szelektíven gyűjtök szemetet, nem veszek csomagolás nélküli cuccokat, amit egyébként lehetne, meg is tudnám sorolni, viszonylag sok szemetet gyártok, mert hogy amikor például a kaját rendelsz, az is hát brutál, tehát hogy mindig hoznak egy szatyrot. És oké, hogy én azt egyébként használom majd 2-3 bevásárláshoz, amíg el nem porlad, de hát most ez tök felesleges.
Ez így van.
Tudom
igen,
használni
igen.
Azt a szatyromat is, ami egyébként nem nylon, hanem jó, és ilyen dolgaim nyilván vannak. De
és
hogy
akkor az egyéni beírás, akkor nem rendelsz. Igen.
Persze, és akkor főzni kéne, és akkor az alapanyagokat úgy megvenni, hogy csomagolás nélkül. Na, hát ez egy következő szint, bőven nem tartok itt. Tehát én nem vagyok ez az óriási környezetvédő, vagy inkább azt mondom, környezetvédő az vagyok, környezettudatos, nem? Tehát ahol lehet, arra, akkor figyelek, de szerintem sok apró lépés
igen.
Eljutni oda, hogy...
Ez így van, csak kvázi ez a kérdés, hogy ez késő lesz, vagy nem.
Azért én itt azt látom előre, hogy részben amiatt, mert borul a fejünkre a bolygó, részben azért, mert egyre több embert érint meg a környezetvédelemnek a szelet, meg a környezettudatosság. Szerintem ez exponenciálisan nőni fog azoknak az embereknek a száma, akik folyékonyak erre, és az őket kiszolgáló cégek és különböző vállalkozásoknak a megjelenése a piacon. Mert ha belegondoltok, igen, van egy, nem tudom, 5%-os kisebbség, az nem tétel, még a 10% se, de amikor majd 25 vagy már 50%-nak kifejezett igénye van az nem ilyen kamu, légitársaságos, brossúrás környezettudatosságra, hanem valós környezettudatos termékekre, akkor már azzal foglalkozni kell, és egyre inkább el fog billenni a szolgáltatói oldalnak és a kínálata abba, hogy ezek vannak, és mint ahogy elterjedtek az édesítőszer és üdítők, el fog terjedni valószínűleg a környezettudatos termék is. Most az édesítőszer és üdítők, mert csak azt mondom, hogy most az jobb, hogy most ez a jobb, meg az a jobb, de ott is ugye hát csak egy ilyen fun fact, hogy régen kifejezetten az USA-ban is ciki volt, hogyha édesítőszeres üdítőket dobott valaki piacra. A Pepsi-nek volt egy ilyen Crystal Pepsi nevezett üdítője, ami egy áttetsző kóla volt, abban cukor volt. A Coca-Cola csak azért a piacra dobott egy áttetsző Coca-Colát, ami édesítőszeres volt, hogy a Pepsi-nek a fölfelé ívelő Pepsi kristályát tönkre tegye, mert azt hitték az emberek, hogy az is édesítőszer, és annyira ciki volt, hogy senkire nekem kellett már a cukros Pepsi se, mert a Coca-Cola kidobta ugyanebből a változatból az édesítőszereset. Ma már basszus, a Mekiben nem tudsz cukros üdítőt venni, csak édesítőszereset, mert szépen kivezették, és a zérókat tették be a helyébe. Tehát én számítok, nem most, nem hónap, meg nem hónap után, de... nem tudom, évtizedeken belül egy hasonló fordulatra a környezettudatosság terén is.
Kérdés az, hogy ez az idő elége.
Ennyi volt már a Kultúrsufni 17. része. Itt a végén egészen belemelegettünk ebbe a témába. Megint úgy beszéltünk dolgokról, hogy egyébként egyáltalán nem értünk hozzá, de szemmel láthatóan azért itt voltak indulatok, meg vélemények, meg erősebb egymásnak feszülések is, még hogyha igyekeztünk is kultúrált formában ezt szavakba önteni. Hallgassatok minket jövő héten is, és a kultursufni.hu-n el tudtok minket érni, meg iTunes-on nagyon örülünk továbbra is az 5 csillagnak. Szevasztok!
Sziasztok!